Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Protestáns sokadalom címen idén is szervez az Ellam alapítás ünnepe alkalmából kulturális hitéleti gasztronómiai rendezvénysorozatot a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyháza a budai várban, közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, az idén harmadik alkalommal megrendezett programsorozat az Ellam alapítás előestéjén kezdődik, a bécsi kaputéri evangélikus templomban augusztus 19-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának ünnepi istentiszteletén Kondor Péter evangélikus püspök a tanács alelnöke hirdet igét. Augusztus 20-án könnyű és klasszikus zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodóvásár is lesz a budai várban, összesen 3 helyszínen. Az ukrán hatóságok elutasították a nyomozást Sebestyén József ügyében, akit nemrég kényszersorozás közben toborzók agyonvertek, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a Tárca vezető a Harcosok órája című műsorban kiemelte, hogy a kivizsgálás elutasításával a hatóságok gyakorlatilag elismerték azt, hogy Ukrajnában az emberek megverésével, agyonverésével és halálra verésével járó kényszersorozás egy államilag intézményesített, államilag elfogadott, államilag elrendelt és államilag lebonyolított folyamat. Úgy vélekedett, hogy egy civilizált, normális országban azonnal eljárás indulna, ha napvilágra kerülne egy ilyen eset, rögtön kézre kerítenék az elkövetőket és főnökeiket, akik azt jóvá hagyták, és véget vetnének ennek a gyakorlatnak. Ehhez képest Ukrajnában mi történik? Mindenki félrefordítja a fejét, senki nem mer beszélni róla, és ha valakit agyonvernek, halálra vernek, megtagadják az eljárást. Ott a kényszersorozás egy állami eszköz. Most egy ilyen országnak nemhogy az Európai Unióban nincs helye, a civilizált országok közé nem tartozik, szögezte le. A magyar közlönyben kedden megjelent határozatnak köszönhetően további több száz ingatlan kerülhet a falvak és kisvárosok tulajdonába, közölte a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdán a Facebook oldalán. Gyopáros Alpár azt írta, hogy a Magyar Falu program az indulása óta a falvakban élők valós igényeire reagál, ezért az élet minden területén a vidéki életminőség javítását támogatja. Az üresen álló, elhanyagolt ingatlanok sokat rontanak egy-egy faluképen, ezért a kormány mindent megtesz ezek megszüntetése érdekében, fűzte hozzá. Kiemelte, hogy idén a program indulása óta már harmadik alkalommal döntött úgy a kormány, hogy a funkció nélküli állami ingatlanokat ingyenesen átadja az önkormányzatok számára, hogy azok a falusi közösségek számára hasznos funkciót töltsenek be. Előállítottak a kommandósok egy börtönből szabadult Rimóci férfit, aki életveszélyesen megfenyegette az ellene nyomozó rendőrt és családját, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. A 36 éves férfi a börtönben bosszút forralt a főtiszt ellen, kiszabadulva az élettársának küldött üzenetben és a közösségi médiában. Életveszélyesen megfenyegette a nyomozót és lányát, és az üzenetekhez egy maroklő fegyverhez hasonló tárgyról készített fényképet is csatolt. A fenyegetőt hétfőn fogták el a lakásán a vármegyei nyomozók, a Cserhát alosztály beosztottjai, a terrorelhárítási központ és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai. A Rimóci férfi a többi között éppen hivatalos személy elleni erőszak miatt volt börtönben, állítása szerint ártatlanul. Korábban már hamisan vádolta a nyomozót azzal, hogy az ellene régebben folytatott és jogerős elmarasztaló ítélettel lezárt büntető eljárások során befolyásolta az eljárást és börtönbe juttatta őt. megfosztotta megbízatásától Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság elnökét az ország választási bizottsága. Azt követően, hogy a múlt pénteken a szerbiai fellebbviteli bíróság másodfogú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt 1 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, hivatali tevékenységeitől pedig 6 évre eltiltották. A Központi Választási Bizottság szerdai ülésén egyhangulag fogadták el az elnöki megbízatás megvonására vonatkozó javaslatot. A boszniai törvények értelmében a boszniai szövetségi parlamentnek meg kell erősítenie a bizottság döntését, és előrehozott elnökválasztást kell kiírni. Végül az időjárásról. Csütörtökön száraz, napos időre van kilátás, amit legfeljebb vékony fátyolfelhőzet szűrhet, csapadék nem várható. Meglehetősen hűvös lesz a reggel, 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, délutánra 26 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Blankenstein Miklós a beszélgető társam, aki a Mátyás templom környékén gyerekeskedett, és korábbi beszélgetésünk során említette a Mátyás templom legendás gyontatóját, Liska Zoltán atyát.
Hát 4 éves koromtól a lelki atyám, és nála azért nem...
4 éves koromtól?
4 éves voltam, úgyhogy 5 éves koromban úgy lettem elsáldozó, hogy nem tudtam írni, olvasni a képekkel. Tudjuk, akkor volt egy olyan veszély, hogy elveszik a családoktól a gyerekeket, és mint a nagy szajuszba, és a mama is akarta, hogy minél hamarabb, amit lehet, csináljunk meg, szentségek, és így tovább, hogyha a család szétesik, és szétszakítják, hogy mindenkit deportálnak, nem tudjuk. Zoltán bácsihoz, akik igazán jártak, az nem gyógytatószéknél álltunk sorba, oda csak a tömeg, hanem menni kellett 3 hetenként hozzá.
Lantucába?
Lantucába, és akkor szépen először is, ha kellett gyónni, vagy kis ima élet, könyvet kellett mindig választani, olvasónapló vinni, beszámolni, mi volt, hogyan, és egymást váltottuk. Volt, aki tanított zongorázni, illetve orgonálgatni, és ugye a belső körből vitt minket, akár többször is egy évvel, kis bungiába, egy a 4 napra. Az egy teljesen egyszerű kis nátkunyhó volt gyakorlatilag a Börzsönybe, tűnik ott volt valamikor még cserkészvezető, és ez úgy megmaradt. Sok hatan heten is voltunk, Vigasi Mityu is például, egyik csapatban együtt voltunk vele, akkor még ezek a családok azért egymást jobban ismerték. De ő nem csak a várba ténykedett, így diák dologban, hanem például a gyóntatások egyébként, a Krisztinába. Ugyanis sokszor lementünk oda, mégiscsak első péntek esélyeket okoz, egy óriási dolog volt, és így hát Zoltán bácsi volt. Egy nagyon érdekes történet is van, ami egyrészt szívszorítóan szép. 70-ben fölkerültem Pestre a központiba, és ott folytattam akkor negyed évtől a tanulmányokat, de a esztergomi teológiának és a központinak akkor nem stimmeltek a dolgai.
Hát persze, egyik doktorátusra képzett elő, szigorlatok. Azért,
pont pehjesen a évváltás, hogy mikor lép be egy tantárgy, az nehéz.
Ez a nyelvek.
Igen. Na de olyan mennyiségű tantárgy volt, hogy hát csak kapkodtam a fejemet, az még hagyján, hanem akkor vezették be, hogy a diakonátust a papság előtt nem csak 3 hónapra, hanem lehet választani az 1 évet. Akkor már nem Zoltán bácsi volt a lelki atyám, mert akkor már Zebegénybe ment le, elhagyta a várat, tartottuk a kapcsolatot, hanem egy kis karmelita atya, honor atya, zseniális karmelita volt.
Honor?
Honor, igen, Hegedűs Viktor honor atya, hogy kiakált.
Rendi neve honor volt.
Honor atya, igen, igen. Török Feriék nagyon ápolták át rajtuk keresztül. Na, szuma szumárum, megyek honor atyához ősszel, mondjam, atya, én nem szenteltetem magam most, de csak az volt a fejembe, hogy majd én maradok még a réginél, olyan is, hogy vizsga, erre lelkileg föl kéne készülni. Ő meg úgy látszik félreértette, és azt hitte, hogy ott akarom hagyni a kispapságot, mindent. És leszúrt, hogy Miklós, neked hivat, emelni. Jó, mentem haza, nem tisztáztuk, úgyhogy utólagosan kértem, akkor mégis szentelődjek, és akkor ősztől következő évig. De Zoltán bácsinak akkor agydaganata volt. Második műtét, és addig csak a diakónus áldoztathatott, a civilek nem. És akkor hát, mint frissen fölszentelt diakónus, ősszel megyek be, ez 2 nappal volt a halál előtt, megáldoztatom, és elkezd sírni. Zoltán bácsi, mi a baj azért? Te vagy az első, és én az egyetlen, akit picikortól végigkövettem a papi hivatáshoz. Most ennek az ajándék jellege, hogy a Jóisten ezt neki megengedte, aki tényleg annyi papnövendékkel, meg hivatással törődött, egy félreértés okán, ugye, hogy ezt az ajándékot a halál előtt megkapta. Hogy a lelki gyakorlatokban egyekbe szoktam mesélni, hogy néha félreértésekben is mennyi kint származhat.
Igen, hát a Jóisten görbe vonalakon is tud egyenesen írni.
Igen.
Nagyon szép. Mikor, ha 70-es évek elején halt meg, vagy mikor is, vagy mikor halt?
Nem, ugye én 70-ben kerültem Fejlőpestre, ez 71-ben volt, 71. Mm. Én 72-ben szentelődtem pappá.
Hol van eltemet, Esztergomban?
Nem, Zebegény. Mm-hmm. Zebegény, oda került Zebegénybe, és ott volt aztán. 60 éves volt mindössze, tehát hamar magához szólította a Jóisten.
Szabó Imréről milyen emléked van? Ő Krisztina városi plébános volt, és helynök, vagy apostoli kormányzott egy időben, ugye?
Igen, de hát ez így szempontunkból, hát hol van Esztergom, meg ilyesmi, hát nem jelentett szerepet. Én Imre bácsit kispapként ismertem meg jobban az asszisztenciák tekintetében. Nem ott, hanem Esztergomba. Uh-huh. Mert akkor jött le, és akkor ő celebrált, és az új liturgia is akkor vezetődött be, hogy igen hangulatos és humoros helyzetek tömkelege, mert olyan vihogós volt különben, és mindig történtek dolgok. Úgyhogy nehéz volt ezeket a bazilikai vasárnapi miséket komolyan végigcsinálni Imre bácsival. Következő. Lehet, hogy szórakoztatom a társaságot. Abban az időben még dívott az ügynözet Sekercse igazgatói funkció. Ez pap töltötte be. Egy volt Bencés atya, volt a sekrestye igazgató, aki teljesen süket volt, és ilyen hangja volt. De nagyon joviális. És akkor már oda kerül a új szembe miséző oltám, akkor vezették ezeket be, és vonulnak ki, hát neki ott kell Palásba menni Imre bácsi mellett. Na hát Totyi, hát nagyon nehezen járt, szegény lába, meg mindene.
Már Szabó Imre,
igen, és egy mindig elsős volt a mikrofon, a mikrofon kezelő, és mondták, bármi van, mindig a mikrofont a szájnál kell tartani. Ez is Süke Bóka megtartotta. Na, föl segítik az oltárhoz, akkor a sekrestye igazgató oda csavasz, hogy a püspök atya ide egy puszit. Na most ez volt az invit az oltárcsókra. Úgyhogy ez komolyan végig.
Hallatszott.
De minden tutiba a templomba. Na jó. Na leszedik, és akkor ott volt a szék oldalt, és akkor hát akkor üdvözölni a népet. Elkezd, hol a szemüvegem? Kiderült, hogy nem felejtették a belső zsebébe a szemüveget. Úgyhogy akkor próbált a titkár benyúlni, de csiklandos volt, hogy vihogott. Ez a mikrofont megtartotta, ez az őrült. Na, minden dologban, hogy Imre bácsúval mindig voltak ilyen kalandjaink. Egyszer nyáron papi lelki gyakorlat, és akkor hát a zárdába voltunk, és az ebédlő az úgy lent a pincébe, a szuterénbe volt. Én felszolgálni voltam ott nyári munkám. És megvan az első elmélkedés, Imre bácsi már bent van, hát ő ment elől, és jön a többi pap. Utána, hogy jönnek majd ebédelni, és leülnek. És elkezd hangosan kiabálni, disponálok, tehát helyesen. Senki nem mert bemenni, hogy de ő disponálja. Látja, hogy nem jönnek. Mondjuk, püspök atya, nem akarnak bejönni. Akkor nem disponálok. Úgy, eléggé sok komikus, szép kis emlékünk van.
Azt a legendát azt ismered el, hogy 20. János a zsinattal kinyitotta az ablakot a világra, és Imre atya túl is tett rajta, mert nem csak kinyitotta, hanem ki is esett rajta, de a buxusbokor megfogta.
Igen, szegény kémak, elég összetörte magát. Aki viszont sokat mesélt róla, az a Végasi atya, most már is eljött, nincs köztünk, ő volt egyik nagy kedvence, a Mityulino, 2 méteres hosszú papbácsi lett belőle, és ő volt ott a főminisztráns fővezér.
És aztán utódja lett a Krisztinában.
Igen, többedik utódja, igen.
Azt múltkor említetted, hogy te vagy az első, akiket a te korosztályod, akiket elvittek katonának.
Heten. Én olvastam a 3x3-as jelentést.
Rólad, magadról?
Nem csak én, hanem a javaslatot, hogy mostanig ugye kispapokat ne fertőzzenek, nem visznek, mostantól kezdve azonban vigyenek, és különösen ezeket, és ott volt 13 név. Hát én is persze közötte voltam.
Hányat írunk?
Hát csak én belértem 65-be a szemináriumba, tehát 65-be vagyunk. És a 13-unkból azt hiszem hetünket vittek el, de nem tudtuk, hogy mennyi idő lesz, hogy hogyan. Egy év után, tehát, ja, még egy év. Tudjuk, az ott a logika, hogy nem ismerik el a főiskolánkat. Semmi baj ezzel, úgyhogy 2 év. És akkor a második évben mindenki jött, akkor már automatikusan. Hát engem az asztrik váltott.
Várszegi asztrik.
Igen, tehát idősebbeket is utólag elkapták, és bevitték 2 évre. Nem volt az rossz, tehát az egy kemény és jó dolog volt.
Gondolsz vissza most így a katonaságra?
Így gondoltam, teljes mértékben. Tudjuk, az ember egy bizonyos értelmű, hogy mondjam, védettségből kiesett, és helyette nagyon egyszerű naturbus legénykékkel volt együtt, akik tudták, pap leszel. És olyan mentalitás, gondolkodás, ami más nehéz lett volna ilyen tapasztalatokat szerezni. Maga az, hogy katonaság, meg kemény íz, mert abszolút nem érdek regnomi múlttal, az emberbe benne volt mindaz, hogy a természetjárásból kezdve földön alvás, minden egyéb.
Kitolás, beszervezési egyéb kísérlet.
Az persze, hogy volt, ami nem úgy volt a beszervezési kísérlet, hanem nagyon egyszerű volt, hivatott a, hogy hívják.
Politikai tiszt?
Nem, hanem a kémelhárító. Nálam a kémelhárítóra volt ez bízva. Az a, hát hogy van, nagyon udvariasan, köszönöm, jó, hogy hát mi van az Esztergomba a szemináriumban. Hát mondom, nem vagyok ott, ezt nem tudom, de ha írásba kapom, én szívesen eljuttatom a prefektus úrhoz, ő majd leírja, államegyházi hivatalon, hogy meg fogja küldeni önnek, és akkor mindenki boldog lesz. De hát ezt még 2-szer eljátszottuk, hát az ember ilyesmit.
Tehát már elég dörzsöl voltam. Volt valami kiképzésed, már így a öreg-regnumi börtönviselt atyák részéről, hogy...
Hát ugye mi a családban is jó páran voltak börtönben, mi az, hogy vamzer, meg mire kell figyelni, mi nem. De ez nem ugyanaz volt, ez egy más helyzet volt. Voltak a két beszerveztek aztán. Igaz, hogy fél évig nem jöhettünk, nem kaptunk kimaradást sem. Tehát ha az embernek nem voltak faxniai, mert ott is el vagyunk, ugye, akkor nem nagyon lehet megfogni, mert nem úgy építettek, vagy zsaroltak, vagy ilyesmi.
Igen.
Aki puhány volt, és akkor kedvezményekért, hogy hazaengedik, meg kiskatonának ez a mindene, ugye, azt, hogy egyszerűbb lett. Úgyhogy amikor leszereltem, meg leszereltünk, akkor előtte tartottunk is a következő generáció, hogy gyerekek, erre figyeljetek, és így tovább, és így tovább.
Hol is is volt a katona? Múltkor mondta, de elfelejtettem.
Az aztán megszűnt, ott nem volt folytatás, és akkor Lenti és Nagyatád lett a két. De már jóval később.
Igen, és aztán meg Cegléd az utolsó egy-két évben, igen, a 80-as évben.
Igen. Tehát én sajnáltam, amikor ez megszűnt, igaz, az egész honvédség rendszere, mint olyan átalakult, tudnék, az emberi válás folyamatában ez azért ez egy szép dolog volt, jó dolog.
És nem csak pap esetében, hanem a fiúból férfivá válás esetében.
Hosszú, unalmas, hosszú, és meg, kell szokni azt, hogy trágár, káromkodás, ide nem is hallod egy idő után, ugye, a stílus. De az volt a legnehezebb nekem lélekben, hogy ez a mocskos szájúság. Uh-huh. Az nem tetszett. De nagyon jó barátságok, meg egyebek kötöttek. És voltunk hárman, a Komáromi Jancsi, aki aztán nem lett pap, de egy jól ismert hitoktató.
Igen.
Jánossal voltunk nagy.
Pannonia Szakrának az egyik legendája volt, felesége Mária, még most is ott tanít.
Az Abbé, igen, a felesége. És egy Kátki nevű, az református fiú volt, egy budapesti vagány. Mi voltunk hárman, akik nagyon jól összejöttünk, úgyhogy szórakoztató volt.
Piaristáknál kire emlékszel, akitől nagyon sokat kaptál?
Ugye az időszak az, ugye 65 előtt vagyunk, tehát 60 és jövök legelején, csak szerzetes tanáraink voltak. És a tornatanár volt, egy régi katonatiszt. Ami ő most azért nem egy konkrét nevet emelnék ki elsődlegesen, hogy meglepett, és sose voltam elégedetlen a piaristákkal, hogy ezek így, meg úgy, meg paplétére durva, vagy ilyesmi. Hozzátartozott a stílus a szokásokhoz. Az, hogy mindenki maximálisan értünk tanárkodott, és hogyha a lelki ügyekről volt szó, abszolút papként viselkedett, ez nekem bizonyos szerintem természetes volt, mert ilyen papképeim voltak. Most volt, aki szimpatikusabb volt, kevésbé tantárgy szimpátia, és így tovább. Szándékosan most nem egy engem tanító tanárt emelnék ki, pontosan nem igaz, mert egy évig tanított, egy Szent Györgyi nevű atya, aki aztán fehérvériségbe halt meg, külön aztán jártunk hozzá beszélgetni, hallatlan művelt valaki volt, őt nagyon kedveltem, mert ő a zsinati teológiáról beszélt nekünk, és olyan finom lelkű valaki volt, nem volt tantárgykényszer sem a helyzetben, hanem egy ilyen barátkozás, nem sajnáltam, amikor meghalt. De az osztályfőnököm, a Gál tanár úr, aki nagyon kemény kötésű volt, a híres Pogány, ugye, tanár úr. Engem soha nem bántott az életbe senki, így személyesen, nyugodtan mondhatom. Tehát a mi személyemnek nehéz helyzetek voltak, de így, hogy még konkrétan én felém rosszat akarna, és így nem találkoztam ilyennel. Gyerekkortól kezdve.
És akkor rögtön beadtad, és mentél, hát utána katonának, de szóval az érettségi utáni nyáron felvételiztél?
Egész pontosan, ugye be kellett adni tavasszal jelentkezést valami főiskolára, vagy egyetemre, én, hogy hívják, a Sopronba adtam be. Uh-huh. Nem hiszem, hogy lett volna esélyünk.
De ez itt álltál, hogy esetleg erdővérnök legyél?
Sopron volt, és én nem papnak készültem. Uh-huh. És jártunk ki, már érettségi szünet volt, tanulni a bástyára, ott ideális helyzet volt, vittem a könyveket, és ott hirtelen bekattant, hogy papság. Úgyhogy mire visszamentem ebédre, akkor mondtam, hogy nem oda, hanem a moda. Uh-huh. Úgyhogy hát a kicsit úgy mindenki, hogy nem elkapkodott ez meg így, úgy, de döntés. És akkor már nem mentem el Sopronba felvételizni, hanem akkor mentem Esztergomba a felvételire.
Fábián János előtt Tóth Károly volt a plébános, nem, a Mátyásban?
Tóth atya volt, de nem.
Tóth János.
Tóth János volt, igen.
Felső Krisznából ment oda föl.
Pontosan, az egy nagyon nagy váltás volt, hiszen akkor élet lett hirtelen, hozta magával az asszisztenciát, megcsinálta a múzeumot. Ő azért politikailag nagyon fogott ember volt, számtalan nyelvet beszélt, az ő prédikációira jöttek, meg az egy, tényleg egy esemény volt. Én ugye akkor kisebbekkel, a minisztránsokat kezdtük szervezni, asszisztencia. Nyaranta például önkénteskedtünk a múzeumban, mert ott nem lehetett egyéni kóvályogni.
Az a toronyban volt akkor.
Nem. Altemplomba kezdődött, akkor följött ott a Máltai folyosón, uh-huh, akkor mostani káptalani a Garakápolna, akkor a Király Oratórium, és akkor a fölső a toronyban, tulajdonképpen csak a lejövetel volt, uh-huh, igazából. Viszont a koncepció az volt, zseniális koncepció volt, hogy a keresztény ókortól kezdve kövek voltak, ilyesmi egyházi tárgyak, miseruhák, egészen a végéig, a bélatermek végéig, szinte végig megyünk az egyház történelmen, és ez egy 40 perces szöveg volt. És itt jöttek az iskolák, egyebek, mert akkor ez kuriózum volt, mi voltunk az idegenvezetők. Tehát egy olyan evangelizációt csináltunk ennek kapcsán, amire jöttek kérdések is, meg egyebek, ami nagyon jó volt. Mi a legfiatalabbak voltunk, én meg egy-két barátom, többek között idősebbek voltak.
Tardik volt akar nagy abban az időben már, fiatal emberként.
Igen, igen, akkor került oda Laci. Előtte ugye Bárdos tanár, ő vitte a kórust, de volt más kántor is, mert Bárdos tanár csak karnagy volt, ugye. Kátai Béla bácsi volt az előttes plébános, őt váltotta aztán a Tóth János, és akkor Tóth János belekeverték különféle zűrökbe, úgyhogy őt aztán onnan elhelyezték, és a Szent Keresztbe került az Ecseri útra.
Igen.
És akkor jött a Fábián atya. Igen. Aki az egyik nagybátyámnak még a Piuszba évfolyam társa volt.
Pécset.
Igen, jezsuitákhoz jártak. És még egy érdekesség, a nagyapámnak, aki velünk lakott, Elmbach nagypapa, az unokatestvére volt a Velics Antónia. Ő volt a magyarországi irgalmas ennek a főnök asszonya. És hogy ott megmaradjon a ház a Gellért hegynél, nagyon ügyesen gyorsan betelepített 4-5 apácát az alsó szintre, Fábián család, és a Toncsi néni is ott lakott, tehát mentünk hozzá látogatni, és akkor köszöntünk akkor még nem kanonok úrnak, hanem akkor még csak egyebeknek. Tehát én
nem ebből lett az Emmaus kápolna a Ménesi út fölött?
Nem, a kettőnek nincs köze egymáshoz. Ez megmaradt mindig civil ház, és alul laktak. Az lakás volt kezdetek húva. Az Emmaus most már más történetet ír, azt tudod.
Azt tudom, tudom, igen. Tehát most már megszűnt.
Tehát családot ismerte, és hát ott voltunk, és nagyon támogatólag, nagyon sokat köszön. A primíciámat ő rendezte, mint a várba, ugye a kispa, amikor felszentelődtem, úgyhogy sokat köszönhetek. Tóth apát úrnak is, ugye aztán meg is ünnepeltük.
Az és még kinek? Azt nem értettem.
A Fábiának. Fábiának, igen, igen, Jánosnak. Úgyhogy amikor 2000-ben meghagyván az addigi feladatokat, kinevezett Paskai Bíboros úr a Mátyásnagunk plébánosának, illetve, hogy mondjam, nem plébánosnak, hanem plébános helyettesnek, akkor Fábián úr, hát, akkor most mi van, mert nem akarta leadni a plébániát, de már nem volt egészséges, úgyhogy a legnagyobb tisztelettel mindent ő ment, és akkor ősszel tartottuk volna az ő gyémánt miséjét, azt már nem érte meg. Pedig nagyon szépen megszerveztük, tehát neki nem volt kellemetlen, hogy akkor már oda tettek mellé, de a kasszakulcsot nekem kellett magamhoz vennem a várba, hogy akkor már nem volt cselekvőképes.
Fábián Gáspárra emlékszel az ő édesapjára, vagy már nem élt akkor?
Azt nem tudom, hogy élte vagy nem, de nem ismertem így a...
Híres építész volt, sok mindent épített.
Tele vagyok, persze, tudom ki ő, csak...
Igen, nem, a hallgatóknak mondom.
Igen, igen, csomó templomot, és nem csak Budapesten, igen, hanem másutt is épített. Igen.
Hol vagy otthon? A várba vagy otthon, vagy mindig ott, ahol éppen nem többször költöztél életedben, néhány lakást váltottál?
Ez a 9. lakás, ahol most vagyok. Az első, ugye a központi szeminárium, most már önnál vagy, Dorog 2 éve.
De ja, Dorog.
Dorog 2 év, akkor utána a Damjanics utcai kápolna, ja, ott nem volt
regnum.
Az is 2 év. Az sosem volt igazán regnum kápolna, hanem 57 után ott sikerült ott egy miséző helyet egy ilyen szuverén szótek, és az nincs is meg már, már bezárták. Utána jött 6 év a Krisztina város, utána jött 10 év az örökimádó, de az már átnyúlik a
rendszer. Örökimádót mondasz, örökimádásként ismerjük, de...
Igen, én örökimádót szoktam mondani, de örökimádás nyilván ez a precíz, ugye, történet. De közben a utolsó 3 évben akkor félállásban voltam ott káplán, ez volt a káplán időszakasz. Mert akkor már a lelkipásztori intézetben is kinevezést
voltam.
Oli. Annak így először a Tomka Feri lett fölkérve a vezetésre, hát én neki mentem segíteni, de aztán ő visszalépett, munkatárs maradt, de Gobrückner Ákos lett a vezető. Mikor Ákos is más beosztást kapott, akkor meg én vettem át az Olit.
Megkapta a Szent Imre plébániát.
Igen, igen. De meg volt közben akkor az Esztergom Egyházmegyei Zsinat, az első Egyházmegyei Zsinatunk, és akkor a Paskai Bíborosú kinevezett helynöknek félállásba. És a Kórház utcában, ahol végül is a bázisunk kiépült, ott volt a Szent József kápolna, és akkor az volt a bázis hely. Lakásilag is ott 2000-ig. 2000-ben akkor ehhez hozzájött még a Mátyás templom, és mikor Erdő Bíborosú jött, akkor kiürült az esztergomi szeminárium vezetése, úgyhogy akkor kérdezte, hogy elvállalom-e, és mondtam, akkor jó. Úgyhogy akkor leadtam a Mátyás templomot, leadtam az Olit, a helynökség az maradt, és akkor mentem Esztergomba 15 évig. Ott voltam a szeminárium rektora, és tanítani kellett a főiskolán. Licenciám volt, az meg elegendő volt ehhez. És hát pendíztem a Kopest is között. Amikor aztán az állami törvények úgy előjek, hogy 70 plusz, ha rá szavaznak, akkor még egy év a főállású teológiai tanárság, hát akkor nyilván ez így nem lesz jó, akkor megbeszéltük, hogy akkor én elhagyom a szemináriumot, és más veszi át, a helynökség viszont maradjon, és akkor egy, mondom, hol tudok segíteni, és akkor mondta Peszenti, hogy a plébánia ott kicsit zűrös helyzet volt, és akkor plébános is lettem, de le kellett járni tanítani, tehát 6 évig még lejártam Esztergomba tanítani, és a pandémia után pedig megkért, hogy a Kanter Károly intézményt, ami más vitte előtte, azt vegyem át. Tehát így 4 feladatom volt végül is.
De... az ő műve az örök imádás templom is, ugye? Kanter Károly.
Igen, tehát neki köszönhető.
Meg Zoltár egylet pozdalom.
Igen, összejön, de ilyen értelme csak a név passzol. Igen. Ez a katolikus felnőtt képzés világiaknak az Egyházmegyében, ez a projekt. Igen. Mindenütt volt munkatárs, és így tovább. Úgyhogy mikor aztán mondom, most elértem a 75-öt, egyet még az ember ráhúz, az 76, és akkor szeretnék nyugdíjba menni, akkor mondom, mind a 4-et szépen leadom, és akkor valahol elkezdem a mostani nyugdíjat.
Ahol most beszélgetünk, Józsefvárosban, egy felújított szép plébánia épületben. Nagyon szépen köszönöm, folytatjuk majd. Blankenstein Miklós atya volt a beszélgető társam. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Szent Angéla életpéldájáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2024. október 25-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Január 27-én ünnepeljük Szent Angéla liturgikus emléknapját. Szent Angéla kollégiumunk védőszentje és a Szent Orsolya rend alapítója. Egy különleges szent, egy nagyon izgalmas történelmi időszakban, egy páratlanul szép vidéken tevékenykedett. Mikor élt Szent Angéla? Ez az nem az első kérdésem.
Szent Angéla a 16. században, a reneszánsz idején, a reformáció korában élt.
Kik voltak ebben a időszakban Szent Angéla kortársai? Történelem órán, irodalom órán elég sok ismert személyiségről tanultunk ebből az időszakból. Fel tudnátok sorolni párat?
Például Kolumbusz.
Vagy például Magellán.
Bizony, ez a nagy földrajzi felfedezések kora.
Luther és Calvin, Szent Ignác, 8. Henrik.
Bizony. Ugye egy izgalmas, látjuk a személyekből is, hogy micsoda sok minden történt ezekben az években, évtizedekben. Hol tevékenykedett Szent Angéla? Hol élt ő?
Észak-Olaszországban, a Gardató vidékén élt.
Nem tudom, mennyire ismeritek Európának ezt a részét. Az egyik legszebb része Európának. De Sanzánóban született Szent Angéla, és élete nagy részét ezen a vidéken töltötte, Lombardiában, a közeli nagyvárosban, Bressában tevékenykedett főként. Azt mondtuk, ugye, hogy egy izgalmas történelmi korban élt, amikor új földrészek és eszmék jelentek meg, amikor megújul az egész természettudományos gondolkodás, a reformáció és a katolikus megújulás korában. Nem egy békés időszak ez. Angéla életének színhelye a Habsburg valóa uralkodóházak hatalmi vetélkedésének színtere. 5. Károly német-római császár és első Ferenc francia király küzdelme Itália birtoklásáért. Háború, ínség, járvány rázza meg ebben az időben Lombardiát, azt a tartományt, amely Angéla otthona volt. A szenteket pedig mi mégis valamiféle mindig nyugodt, jámbor, talán kicsit unalmas embereknek gondoljuk, akik a mindennapok történései fölött állnak. Holott valójában minnyáján nagyon izgalmas eredeti személyiségek, tele kérdésekkel, kételyekkel, problémákkal és nehézségekkel. Olyan emberek, akik felismerik az idők jeleit, nem megfutamodnak a nehézségek láttán, hanem Isten erejében bízva, hősként küzdenek, nemes célokért áldozatokat hoznak, olykor az életük árán is, sokszor reménytelen körülmények ellenére. Fáradhatatlanul tevékenykednek Isten országának építésén. Angéla is egy ilyen szent volt, nem ismert lehetetlent. A katolikus egyházban hagyományosan 3 esetben avatnak valakit szenté. Mit gondoltok, hogy mi lehet ez a 3 kategória? Mi miatt emel az egyház valakit a szentek sorába?
Hát az első kategóriába tartoznak a vértanúk, akiket a keresztény hitük miatt öltek meg.
A második lehetőség, ha valaki kivételesen erényes keresztény életet élt, hősi fokon gyakorolta a keresztény erényeket.
A harmadik kategóriába pedig azok tartoznak, akik haláluk után hosszú évekig szent emberek hírében álltak.
Ferenc pápa bevezetett még egy negyedik lehetőségét, ezt olyan személyekre lehet alkalmazni, akik buzgó keresztény életet éltek, és mások megmentése érdekében önként vállalták a korai halált. Angéla, szerintetek melyik kategóriába tartozott?
Hát szerintem a másodikba. A kivételesen erényes keresztény életet élt, és hősi fokon gyakorolta a keresztény erényeket.
Nos, akkor nézzük meg, hogy ez a szentségnek ez a formája, amikor valaki kivételesen erényes keresztény életet él, és hősi módon gyakorolja ezeket a keresztény erényeket, hogyan valósult meg Szent Angéla életében. Mivel ez egy ilyen nagyon szerencsés, meg találó kifejezés szerintem, hogy hősként éltek, nézzük meg, hogy mik voltak azok a nehézségek, amelyekkel Angélának, kvázi a mai napunk, vagy mai adásunk hősének szembe kellett néznie.
Korán árvaságra jutott.
Milyen korán?
Még gyermekként elveszítette szüleit, később nővére, elválaszthatatlan kis barátnője is meghalt, egyedül maradt.
Bizony, képzeljétek el, hogy ő viszonylag korán teljesen magányosan maradt. Azért ez egy ilyen pályához akármilyen is nem egy jó start szerintem. No, aztán milyen nehézségekkel küzdött meg még ő a mindennapokban?
Angéla otthonát sajnos egy háború is sújtotta.
Bizony, ebben, amikor ő élt, akkor gyakorlatilag ott folyamatosan háborúskodás zajlott Lombardiában.
Hát megélte az egyház erkölcsi hanyatlását. Ugye, mert akkor volt a reformáció is, nem hiába.
Bizony, de látjuk, hogy nagy ideológiai küzdelmek folytak abban a korban, amikor ő élt. De hogy ez ne úgy képzeljétek el, hogy valami távol hírekbe hallotta, vagy könyvekbe olvasott róla, hogy nem tudom, Rómában mik történnek, vagy a német-római birodalom éppen hogy hullik darabjaira, hanem ő ezt a mindennapokban tapasztalta meg.
Hát meg ugye belszegénységben is élt.
Nyilván ez abból adódott, hogy mégiscsak árva volt, illetve miből adódott még, hogy ő szegényen élt?
Hát belépett a ferencesek harmadrendjébe, ahol szegénységet és egyszerűséget fogadott, és ezt választott a hivatásául.
Igen, ő ugye ferences harmadrendiként tulajdonképpen egy szerzetes életformát választott, már egészen fiatalon, azzal a különbsége, hogy ő nem élt ugye a szerzetesek zárt közösségében, hanem a világban maradt. Nem kellett rendi ruhát sem hordania, de például a szerzetesek szegénységi fogadalmát, ő azt magára nézve kötelezően vállalta. Na képzeljétek el, hogy minden nehézség ellenére Angéla milyen személyiség lehetett?
Szerintem kedves és szelíd volt.
Ezek mellett nagyon szép is, és mindenkit magával ragadott, így nagyon nagy közkedveltségnek örvendett.
Képzeljétek, azt is írják róla, van még életrajzában olvastam, hogy nagyon vicces volt, szeretett tréfálkozni. Tehát nagyon közkedvelt volt, és egy kellemes társaság volt a Szent Angéla. Beszéltünk róla, hogy ugye a harmadrendi életet élt, illetve hogy később is ő egy nagyon szokatlan életmódot választott, ami azért szerintem szintén abban a korban nem volt egyszerű. Mert ugye mondtuk, hogy akkorban a korban egy nőnek igazából kétféle életpályája lehetett, vagy családanyaként élt, vagy egy szerzetes rend zárt közösségében, ezt ugye úgy mondják, hogy klauzúrában. És majd látjuk, hogy Angéla igazából egyiket sem választotta hivatásául. Sokat elmélkedett ő azon, hogy vajon hogy élhet Isten akarata szerint, úgyhogy sem nem vállal a családot, nem megy férjhez, ugye kvázi szüzességi fogadalmat tesz, de nem él egy zárt szerzetesi közösségben sem. No, látjuk, hogy számos nehézség dacára Angéla azért nem keseredett el, nem tört meg, mindig hittel és bizalommal tekintett az ismeretlen jövőbe. Hitt Istenben, úgy tekintett a nehézségekre, a problémákra, mint a létre egy-egy fokára, amelyek közelebb viszik őt a célja eléréséhez, közelebb viszik őt Istenhez. Hogyan fordíthatta Angéla ezeket a nehézségeket, amiket így az előbb felsoroltunk, a kegyelem forrásává? Például az, hogy árva volt. Ugye mondtuk, hogy azért ez egy ilyen nagy handicap.
Hát ezzel együtt nem kellett családi kötelességeknek megfelelnie, hanem egyedül Istennek tartozott az ő szolgálatával.
Aztán mit gondoltok, hogy hogy válhatott erőforrássá Angéla számára a szegénysége?
Hát annak ellenére, hogy szegény volt, volt egy nagybátyja, aki gondoskodott róla, valamint a később felnőtt nők támogatták az ő törekvéseit anyagiakban. Úgyhogy ezért voltak mellette, annak ellenére, hogy ő szegény volt.
Ugye milyen érdekes, hogy ő önként vállalta a szegénységet, és mégis a Jóisten adott mellé folyamatosan egész élete során olyan támogatókat, akik őt komoly anyagi eszközökkel is támogatták. Nyilván ezt kellett Angélának, az előbb mondtuk, hogy szép volt, hogy kedves volt, hogy megnyerő volt, hogy nagyon vonzó volt. Azt mondják, hogy tényleg szinte maga köré szippantotta az embereket kedves természetével. Említettük, hogy Angéla ugye nem klauzúrában, nem egy zárt szerzetes közösségben élt, hanem már ferences harmadrendiként is a világban tevékenykedett. Mit gondoltok, hogy ez, hogy ő nem egy zárt szerzetesi közösségben élt Istennek tetsző életet, ez mire adott számára lehetőséget?
Hát, hogy kint a világban az emberek között tudott tevékenykedni és köztük tudott lenni, nem egy bezárt rendben kellett élnie a mindennapjait, hanem tényleg köztük tudott lenni.
Esetleg valami másban még szerintetek segítette őt ez Angélát? Gondoltam, hogyha valaki egy zárt közösségben él, akkor ő mennyire érzékeli a körülötte lévő világ rezdüléseit?
Hát
semennyire.
Semennyire, ugye? És Angéla annyira érzékenyen felfogta a környezetének a sajátosságait, a jellemzőit, annyira érzékenyen is, ami szenzorai voltak, felismerte az idők jeleit. Ugye azért zárt közösségben erre kevésbé érzékeny az ember.
Thank you.
Ugye azt is mondtuk, hogy Angéla háborúk és konfliktusok korában élt Brescia városában, pedig ekkor állandó pártvillongások dúltak büszke patrícius családok között. Lombardia a német-római császárság és a francia király küzdőterévé vált. Ez az az időszak, ugye a Shakespeare Rómeó és Júliájának az ideje, és abból a történetből ugye a veronai történet, az egyébként nem messze van. Bressát, az is egy észak-itáliai város, ott történetből ismerjük a két család ellentétét. Na hát Angélának ez a hétköznapjainak a része volt, ezek a pártvillongások, családok ellentétei. Mit gondoltok, hogy látjátok, Angéla beállt a vitatkozók közé? Kardot ragadott? Érvelt a vitatkozók mellett vagy ellen?
Angéla az ilyen összetűzések és viták során is mindig a békességet kereste, mivel hogy nagyon nagy békeszerző hírében állt. Egy róla szóló történet szerint, mikor két patrícius elkeseredett ellenségeskedésében élt Bressában, a herceg és a püspök hiába fáradozott ki békülésükön. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatva elszállt minden gyűlöletük, átölelték egymást és hűséges barátokká váltak.
Nem csak háborúk, pártvillongások kora ez, hanem ez a reneszánsz Itália, és Angéla szemtanúja volt, ahogy az egyház tekintélye és hatalma csorbát szenved, ahogy a közelkölcsök romlanak. Angéla látta, hogyan bomlanak fel a mélyen gyökerező európai családi fogalmak. Tanúja volt a kolostorok gyors hanyatlásának. Abban az időszakban, amikor ő Bressában tevékenykedett, például boszorkányperek rázták meg ott a közvéleményt, méreggel való kereskedés, fekete mágia, eretnekségek, babonák és a tudatlanság ijesztő mértékben növekedtek. Ráadásul ugye mondtuk, hogy ez a reformáció ideje, ekkor kapnak lángra a reformáció új tanai, ekkor kérdőjeleződik meg a keresztség szentsége, a szent mise, a bűnbocsánat szentsége, az egyház autoritását egyszerre támadták a reformátorok és az ateisták, ugye tagadták a házasság szentségi mi voltát is, a szüzesség pedig a természet ellen való bűnnek kiáltatott ki. Mindez szerintetek mire késztette Angélát?
Hát felismerte, hogy dolgoznia kell azon, hogy a vallásos családi élet megújuljon, hogy a gyerekeket már úgy kell nevelni és tanítani, főként a lányokat, akik a jövő nemzedéknek az anyái lesznek, és köztük elsősorban a szegény lányokat, a tanítatásáról és hitoktatásáról kell gondoskodni, mert ezt ismerte fel ebben a helyzetben, hogy erre nagy szükség van.
Vajon miért talált olyan fontosnak a családok megerősítését?
Hát mert onnan gyökerezik, tehát a hit. Onnan az az első találkozás, hogy a gyerekeknek a hittel a családban történik, és abból származik később a saját hitének az alapja, származhat a saját hitének az alapja.
Pontosan, tehát a 16. században Angéla felismerte azt, amit így ma naponta mondunk, hogy a társam alapsejtje a család. Hogy minden, ami a családban történik, vagy nem történik, az igazából a nagy társadalomra van kihatással. És éppen ezért mondta azt, hogy a családban pedig kulcs szerepe van a nőknek, hogy mégiscsak az anyukák fogják össze a családot, hogy ez az ő feladatuk. És ezt felismerve indult ő el a nőnevelés útján, tulajdonképpen elsőként Európában. Látjuk, hogy Angéla túllát önmagán, nem esik kétségbe, nem keresi a saját javát, még azt sem mondom, hogy a saját eszmér küzdene, hanem ahogy mondtuk, hogy érzékenyen észreveszi a körülötte élő problémáját, teljes egészében másokra figyel, másokra koncentrál. Tekintetének fókuszában nem ő maga áll, hanem látja korai és környezete problémáit, a körülötte élők nehézségeit. Milyen szociális, társadalmi problémákkal találkozik Angéla?
Például a pestissel.
Bizony.
Háborúk, harcok, civakodások.
Betegek, sebesültek.
Nagyon sok árva gyerek maradt, akikről ugye ő gondoskodott utána.
Bizony, bizony, és hogy ez tényleg egy ilyen nagyon háborús, konfliktusos időszak volt, úgy képzeljétek, és a nők ilyenkor különösen szerencsétlen helyzetbe kerülnek, mert a férfiak ugye háborúznak, akkor a nők meg özvegyek maradnak, ugye, és egy nő egyedül az mindig, mai nap is kiszolgáltatott, hát még akkor. A gyerekek pedig árván. Az idősekről pedig nem lesz, aki gondoskodjon. A sok nehézség és probléma ellenére Angéla, látjuk, hogy a tettek embere, Isten eszközévé válik, hogy ahol elhatalmasodik a bűn, ott általa megtapasztalhatóvá váljon Isten túláradó kegyelme. Hogyan segítette Angéla közvetlen környezetét?
Hát az elve gyerekekkel, különösen a lányokkal nagyon szívesen is szeretettel foglalkozott Angéla, de nem csak így a külsőről, hogy a ruhák meg ilyenek önbe legyenek, hanem elmondta, elmagyarázta nekik a szentek történeteit, imádságokat, szentmise szövegeket magyarázott nekik, és fontos nagy tartotta azt is, hogy megtanulják azt, amire szükségük lesz majd később mosni, tisztogatni, fonni, varni, főzni, és más egyéb dolgokat, amikre majd a későbbi életük során nagy hasznot fognak szolgálni számukra. És hogyha valaki így nagyon vágyakozva nézett Angéla könyveire, akkor szívesen tanította is őket olvasni. Ő maga is olaszul írt és olvasott, sőt latin nyelvből is rendelkezett némi tudással, úgyhogy ezeket átadta szívesen azoknak, akik hozzáfordultak.
Látjátok, hogy milyen hihetetlen, hogy Angéla egy egész nevelési programja volt. De megadta a szellemi, hitbéli alapokat, de hogy nem elégedett meg ezzel, ugye mondta, hogy gondoskodott a lányokról is, adott nekik, ha szükség volt, akkor orvosi ellátást, ha szükség volt, akkor ételt, akinek kellett szállást, és megtanította őket praktikus ismeretekre. Adott nekik szakmát a kezükbe, ugye? Amit legalábbis édesanyaként tudnak majd használni. Állítólag egyébként a kézművesek között is jóba volt, oda is bejárása volt, úgyhogy biztos, hogyha valakinek, nem tudom, szövőnőnek kellett lenni, akkor segített egyengetni a pályáját, a munkáját. No, láttuk, hogy akkor gondoskodott teljes körűen fiatal lányokról. Olyanokról is, akik árván maradtak, meg olyanokról is, akik nem. Na, hogy segítette még ő ott a környezetét?
Mindezek mellett szegény és beteg embereket is látogatott, és ahogy az előbb említettük, kézműves műhelyeket is felkeresett, és ezekben az időkben nagyon sokan megtértek Angéla hatására, és sikerült neki ősi ellenségeskedéseket is megszüntetnie.
Ugyanakkor látjuk azt is, meg lássátok, hogy azért ez a hivatás, ez a pálya, kép, ez Angéla előtt nem egy ilyen isteni sugallat volt, vagy nem is tudom, egyszer csak megvilágosodott, és tudta, hogy akkor neki mi az útja. Ő ezzel nagyon sokat töprengett, nőként nagyon sokáig kereste az útját, folyamatosan érezte, hogy valamit tennie kell, tudta, hogy teljes szívvel Istent szeretné szolgálni, de nem ismerte igazából azt az utat, ami erre majd neki lehetőséget ad. Ugye ő elindult a szolgáló szeretet útján, mert nem tudta tétlenül nézni a körülötte széthulló világot. Elevenítsünk már meg, hogy hogyan kezdődött Angéla pályája, hogyan kezdődött a hivatása, hogyan indult elő szinte ösztönösen ezen az úton.
Fiatal lánykorában belépett Szent Ferenc harmadrendjébe, így szigorú kötelességek és vallásos élet kereteit vette magára. Mivel a szent szegénységnek szentelte magát, egész vagyonát és földjét elajándékozta, alamizsnákból élt, egyszerű, szegényes élet ellenére mindenütt Angéla sugárzó, tréfás jókedvéről beszélnek, messze távolról jönnek hozzá, lelki bajokban és gyakorlati dolgokban tanácsát kérjék, egyre több fiatal lány gyűlt köréje.
Ugye látjuk, hogy ahogy elindult ezen az úton, lehet, hogy kezdetben azt gondolta, hogy ő csak egy egyszerű harmadrendi szerzetes lenne, szeretne lenni, megtalálták őt a feladatok, ő pedig beállt a munkába, és amerre tudott, segített. És látjuk, hogy ez nagyon vonzó is volt mások számára. Beszéltünk róla, hogy a sok háború, járvány, nyomort és árvaságot hozott a hazájába, és Angéla kereste az útját, kereste, hogy hogyan tudna segíteni. Amikor a munkás napjai végén csöndes kamrácskájába vonult, akkor életének nagy kérdése újra és újra eléje állott. Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Tette fel napról napra a kérdését Angéla. És a kérdéssel együtt, hasonlóan hozzánk, hiszen mi is így vagyunk ezzel, érezte a nyugtalanságot, a félelmet, a bizonytalanságot és a várakozást. Milyen megerősítést kapott Angéla ekkor Istentől?
Egyszer egy látomásban segítette Isten Angélát abban, hogy megbizonyosodjon hivatásában. Egy alkalommal, amikor a fiatal lányokkal sétált a Gardató partján, útközben elmaradt tőlük, és egy percre letérdelt a nagy fa árnyékában. Brudazzónak nevezik a helyet. Angéla egy létrát látott az ég és a föld között, amelyen fehér ruhás szüzek ragyogó koronákkal díszítve fel is lejártak. A seregből valaki hirtelen kilépett, és tudatta vele, hogy halála előtt Brassában egy társaságot fog alapítani.
Szerintetek mit jelképezhetett az a létre, amin ezek a fehér ruhás szűzek mentek föl le?
Hát az mennyi is a föld összekötője lehetett?
A létre az mindenféleképpen, igen.
Hát meg a hitünk, a hitet, a hitünket szimbolizálja, szerintem.
Igen. De ez a járkálás a lépcsőn, meg a sok lány, akik ott, hogy mi lesz az ő feladata?
Hát, hogy a menny felé segíts őket. Isten útjára?
Igen, hogy ezen a létrán előbbre és előbbre vigye a lányokat Isten felé. A jelenésemben egyébként ő nem társaságot, hanem a szó szerinti fordításban sereget mondott. Tehát arra kapott hivatást, hogy egy lányok seregét hozza létre, ami ugye érezzük, hogy ez egy katonai kifejezés. Mit gondoltok, hogy mire utal ez a katonai elnevezés, az a sereg?
Hát Isten katonái, Isten harcosai legyenek ezek a lányok majd.
Bizony. Ugye, hogy ő tudatosan szembenézett azzal, hogy ez az út, ez nehézségekkel lesz kirakva. Hogy ez egy harcos út lesz. Kiről nevezte Szent Angéla aztán az által alapított társaságot, a szűzek seregét?
Szent Orsolyáról.
Szent Orsolyáról. Na vajon miért éppen róla, mit gondoltok?
Mivel az ő példáját tartotta a szem előtt, Szent Orsolya bátor brit királylány a legenda szerint 11 ezer hajadonnal álló sereg élén szenvedett vértanúságot, amikor Attila hun király Köln városát ostromolta. Angéla tisztában volt vele, hogy a leányainak élete is harcokból fog állni.
Ugye megtalálta azt a szentet, akivel azonosulni tudott ebben a szent harcban. Van még egy közös pont, egyébként Szent Angéla és Szent Orsolya életében. Képzeljétek, hogy mindketten nagy utazók voltak. Szent Angéláról feljegyezték, hogy kifejezetten szeretett utazni, zarándokutakra járni. Ugye mondtuk, hogy Szent Orsolya Britanniából tengeren át jutott el Rómáig, Szent Angéla pedig, ez egy római zarándokút volt a Szent Orsolya számára, Szent Angéla pedig szintén egy nagy zarándokutat tett meg, ő a földközi tengeren keresztül utazott a Szentföldre. Na mit gondoltok, vajon miért a Szentföldre utazott el Szent Angéla? Mi lehetett a célja ennek az utazásnak?
Hát a hite, hogy szerette volna látni a Szentföldet.
Hát persze, nem? Képzétek el, hogy az, amire elindult, hogy ő lássa azokat a helyeket, megtapasztalja, az így dugába dőlt az egész. Igazából nem látott semmit. Azért, amiért elindult, nem valósult meg. Tudjátok, mit mondott? Azt mondta, az életrajzában azt írták, hogy úgy érezte Angéla, hogy ez a vakság a lelke javára szolgál. Mert meg volt győződve róla, hogy vakon, más által vezettetve, a megváltó szenvedését jobban és mélyebben tudja átélni, mintha sok idegen ember és az új benyomások zavarnák. Lehet, talán, hogy ahogy a legizgalmasabb látnivalók is igazából a belegondoltak a szívünkben születnek meg, úgy a legfontosabb utak is a szívünkön keresztül vezetnek és érnek célba. Adásunk végéhez érkeztünk, és itt az adás végén Szent Angéla gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól.
Fohászkodjatok szívből Istenhez, és kétségkívül csodálatos dolgokat láttok, mert ő majd mindent az ő fölsége dicsőségére és a lelkek üdvösségére intéz el.
Isten terveinek magatokat tökéletesen alávessétek, s mindazt élő és erősíttel felkaroljátok, amire Isten szeretete késztett benneteket, bármi is következzék belőle.
Törekedjetek szent életre.
A tökéletes életre való törekvésben tartsátok magatokat az egyház bevett szokásaihoz, melynek ösvényén a Szentlélek által megvilágosítva már nagyon sok szent járt, és így azt jónak bizonyította.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2024. október 25-i adásunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.